vagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anya gyermekei.
A hit ösvénye, a Punta Coral Hágó Copacabanai szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
4:05 lesz 3 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen hatással lesz az Európai Unióra, hogy Németországban pucs hangulat uralkodik a Merz kabinet rendkívüli meggyengülése miatt. És mit szól hozzá, hogy Magyarországon a kis- és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen megnőtt az első negyed évben. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A mai műsor szerkesztője Tarics Péter. A hírekben is láthattuk és olvashattuk, hogy új mélypontra süllyedt az egy éve hivatalba lépett Friedrich Merz kancellár támogatottsága Németországban. Ez a legrosszabb valaha mért érték egy hivatalban lévő kancellár megítélésében. Mi a véleményük erről? Részletesen elemezzük majd a százalékokat, azt, hogy mi az oka ennek a csökkenésnek, de mielőtt elmondják azt, hogy mit gondolnak erről, hallgassuk meg a Szikra Leventével készült beszélgetést, aki az Alapjogokért Központ vezető elemzője, aztán pedig várjuk a véleményüket.
Pontosan azért vártak sokat Friedrich Merztől a főleg a CDU szavazói, mert Friedrich Merz azt ígérte, hogy ő visszaviszi a CDU-t abba a jobb-közép konzervatív kereszténydemokrata politikai irányba, amelyen Angela Merkel előtt a párt volt. És a fő ígérete az egyáltalán nem teljesült ebből a szempontból, hiszen a CDU nem tért vissza a régi politikai irányba. Egy-kettő bátornak tűnő lépése volt Friedrich Merznek, ez például a tavalyi választási kampányban az, amikor az AfD-vel együtt szavazott a migráció korlátozását sürgető parlamenti határozat ügyében, amely után olyan támadásokat kapott, hogy már is visszakoznia kellett, és azt láthatjuk, hogy valóban az egész Friedrich Merz féle politikára az jellemző, hogy egy-egy félig bátor lépést megtesz, hogy változtasson a korábbi dolgokon, majd ezt követően az éles kritikák hatására azonnal visszakozik, és visszatér a sajtó által, meg a kritikusai, meg az a szociáldemokrata koalíciós partner által kialakított irányra. Ugye a másik emlékezetes példa az volt, amikor arról beszélt, hogy a német városkép jelentősen romlott a bevándorlás következtében. Ez tulajdonképpen az egyik első olyan alkalom volt, amikor egy hivatalban lévő német kancellár elkezdte elismerni, hogy a bevándorlás komoly problémákat okoz Németországban, de olyan kritikákat kapott erre a megjegyzésére, hogy már pár nappal később visszavonta, és azt mondta, hogy a bevándorlók azok Németország szerves részét képzik, és nincs velük semmi baj. Tehát azt akarom csak mondani, hogy lekerekítve ezt a hosszúra sikerült első választ, hogy Merz kormány nem váltotta be hozzáfűzött reményeket, sem a CDU szavazók nem elégedettek vele, sem egyébként nyilván a többi párt szavazói, nem sikerült kezelni a legégetőbb problémákat, így például a gazdaságnak a gyengelkedését, a hadsereg rossz állapotát és a migrációs válságot, és eközben folyamatosan ugyanúgy, ahogy korábban a jelzőlámpa koalíció alatt, úgy most is a koalíciós belső vitáktól hangos a német közvélemény.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Szakértő vendégünk pedig itt a stúdióban Siklósi Péter, biztonságpolitikai szakértő, a Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát itt sok mindent hallottunk, de azt, hogy egyfajta ilyen puccs hangulat uralkodik, ezt még így az előző német kormányokra nem igazán mondhattuk el, a bevezetőben erre utaltunk, hogy tehát Németországban puccs hangulat uralkodik, a Merz kabinet rendkívüli meggyengülése miatt. Ez azt is jelenti, hogy párton belül, párton kívül, választópolgárok részéről is most már tényleg nagy az elégedetlenség, így a sokadik próbálkozás után?
Hát a számok azt mutatják, hogy nagy az elégedetlenség. Ugye, ahogy hallhattuk, soha nem volt ennyire rossz még hivatalban levő német kancellárnak az elismertségi mutatói, tehát az elégedettség a Merz kancellárral soha nem látott mélységekben van, és hát gyakorlatilag, ahogy az előbb is elhangzott egyébként a szakértőtől, teljesen egyetértek vele, ugye a CDU-CSU és SPD koalíció, ugye nagy koalíció, amelyiknek ugye rendkívül nehéz időszakban, amikor mindenféle külső és korábbi belső döntésekből fakadó nehéz gazdasági helyzet van, kellene megoldania, kellene mindenféle reformokat véghez vinnie, és a reformok általában fájdalmasak szoktak lenni, tehát úgy a nyugdíj területén, mint szociális területen, annak érdekében, hogy a német gazdaság versenyképesebb legyen, ezeket a reformokat nem tudják végrehajtani, folyamatosan halogatják, tolják maguk előtt ezeket a reformokat. Az SPD és koalíciós partner, tehát a szociáldemokraták megpróbálnak egy baloldali arcélet felmutatni, hogy az ő népszerűségük még sokkal jobban csökkent egyébként, mint a CDU-CSU-é, de a CDU-s kancellár pedig képtelen arra, hogy átvigye a saját akaratát ezen a koalíción, és egy ilyen sodródás érzet van. És ez jelentkezett ebbe az egyébként lassú népszerűségvesztésbe, de folyamatos töretlen népszerűségvesztésbe. Ez mostanra odáig jutott, vagy oda vezetett, hogy az AfD gyakorlatilag most már szépen tisztán átvette a legnépszerűbb párt szerepét a CDU-CSU-tól.
Hogy vajon ebből mi lesz, mert hogy ezt már sokszor hallottuk, hogy az AfD megerősödött, de hogy az áttörés mikor következik be, vagy következhet be, erről is beszélünk hamarosan, de hallgatóink véleményére is természetesen kíváncsiak vagyunk. Tehát mi történik Németországban? Gyenge a gazdaság, koalíciós feszültség, ismét egy népszerűtlen kormány. Mi lesz ebből? Mai első témánk első hozzászólója Miklós van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm is, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát Németország menetel a szakadék fel, ezt mindenki látja, mindenki tudja, csak még a saját vezetőik nem akarják fölfogni. Valamilyen oknál fogva ezt a buta, liberális gondolat, ez az ilyen élmény, hát nem akarom ezt most kibontani, mert ez egy nagy csomag, ez az élménypolitizálás, ez az én hogy érzem, csak az emberek nem úgy érzik. Tehát Németországban 10 évvel zárják be a cégeket, mennek el a nagy cégeik nevek említése nélkül, hogy ne csináljunk reklámot, de a legnagyobb kémiai vegyi vállalatok elköltöztek Németországból, a legnagyobb autógyárak átteszik a székhelyeiket más országokba, költöznek el, fölrobbantják azt a gázvezetéket valakik, hát ugye most már tudjuk, hogy kik, azt hiába mondták az oroszok, ami Németországnak biztosított azt a gazdasági versenyelőnyt, ahol olcsó nyersanyaggal, olcsó energiával tudtak dolgozni. Senki nem kérdezte meg a Bundestagba, hogy ki csinálta ezt az AfD-t kivéve. Adekvált kérdéseket tesz fel, a válaszok nem jönnek rá, értelemszerűen szép lassan, a lassú vízpartot most. elsőprő eredménye fog szerintem rövidesen az AfD szerepelni, bármennyire is próbálják elhallgatni szélsőjobbnak, fasisztának, nácinak, bár ez érdekes, amikor egy német valakit lefasisztál, mindenféle jelzőkkel illetni, tehát az emberek a saját bőrükön érzik. És egyszerűen azt érzik, hogy Németország gondban van, van egy eszméletlen nagy migrációs nyomás rajtuk, azok nem dolgoznak, a nagy része nem dolgozik, veszik fel az állami támogatásokat, és a német gazdaság egyszerűen nem bírja. Na de hát ez kicsit tovább kell nézni, vagy kicsit távolabbra kell nézni, Európa nem bírja. És Magyarországon megint sajnos sikerült egy olyan döntést hozni a magyar választópolgároknak, hogy mi megint hozzádörgölözünk ahhoz a Németországhoz, aki megint épp a lejtőn van. Tehát valami olyan ellentétes tektonikus mozgások vannak, hogy hát én azt gondolom, hogy a történelem ezt ki fogja tisztázni rövid időn belül, de az biztos, hogy Németországban valami hatalmas változásra van igény az emberekben. A tavalyi választásokon is lehetett látni, hogy hatalmas veszteségeket könyveltek el, hiába nyertek számszerűen, hatalmas veszteséget, az AfD töretlenül jön előre, apránként mindig még egy lépés, még egy lépés, még egy lépés, megállíthatatlan az SPD, ilyen rosszul szerintem talán a 19. század óta nem szerepelt, vagy borzalmas eredményeket ér el Németországban.
Nagyon szépen köszönöm Miklós összefoglalóját. Hát igazából, amikor kedves hallgatónk azt mondta, hogy dörgölözzünk a német hatalomhoz, ez valójában azt jelenti, hogy nem is dörgölözünk, hanem gyakorlatilag mi a német gazdasághoz, Németországhoz szorosan kötődünk a nyitott gazdaságunk miatt, meg az évtizedes, most már inkább azt mondom, évszázados kötelék hagyományok miatt, de hát gyakorlatilag említette azt is kedves hallgatónk, hogy ez Európára is kisugárzik ez a probléma. Tehát magyarul, ami Németországban történik, az Európában sem mellékes.
Ja, ami Németországban történik, azt másnap megérzik Európában, ez teljesen világos. Németország messze az Európai Unió legerősebb gazdasága, pénzügyileg még mindig ők állnak egyébként a legjobban, úgyhogy, és közép, nem csak Magyarország egyébként, hanem teljes Közép-Európa tulajdonképpen a német iparnak a hátsó udvara. Ide helyezték ki a gyártásuknak egy jó részét. Nézzük meg a német autógyárak, de nem csak az autógyárak, egy csomó más német ipar, most nem akarok konkrét cégeket emlegetni, de Magyarországon is egy nagy csomó német ipari cég települt ide ki, azért mert sokkal jobb gazdasági környezetet talált magának, mint Németországon belül. Ez nem egy mostani probléma, ez nem ennek a mostani koalíciónak a hibája, hanem ez egy több évtizedes folyamatnak az eredménye, amivel a mostani kormánykoalíció se nagyon tud mit csinálni. Ugye ezért van ez a szép lassú lecsúszás a népszerűségükben, és ezért van a szép lassú fölemelkedése az AfD népszerűségének. Ugye az AfD-ről azt kell tudni, hogy ez alapvetően egy kelet-német párt, és így viszonylag csodaszámba megy, hogy Nyugat-Németországban egyáltalán figyelembe veszik őket. És mégis szépen lassan ott is kezd átmenni az AfD-nek a vonzereje, és tulajdonképpen az AfD vonzereje az, hogy mindenki más mostanra leszerepelt. És nem maradt más, akiben a reményt lehetne látni a jövőre nézve. Mi fog történni? Ugye az a helyzet, hogy országos választások azok csak 3 év múlva lesznek, az még nagyon sok idő, addig még egy csomó minden történhet, viszont Bundesländer választások, tehát a szövetségi tagállami választások, azok lesznek közben folyamatosan, például az ősszel 2 is lesz, mégpedig Németország keleti részében, ahol nagy eséllyel az AfD hatalmas győzelmeket fog aratni.
Azt írják hallgatóink, hogy Mint minden birodalmi kísérlet, az unió is hamarosan fölbomlik, a német tégla kiesése fölgyorsíthatja a folyamatot, ezt Nagy Gergely kedves hallgatónk írta. Az ellentétes értékrendű koalíciók nem működő képesek más országokban sem, képtelenek határozott egyértelmű döntéseket hozni, írja másik kedves hallgatónk. És akkor Lászlóval folytatjuk, aki viszont telefonon keresztül hívott bennünket. Jó napot kívánok!
Tisztelte, üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát a puding próbálja azt, hogy meg kell enni, és megkóstolni, hogy mi lesz belőle. Én úgy látom, hogy a német nép ezt megkóstolta. És arra jött rá, hogy nem előre megy, hanem visszafele. Ugye a gazdaság több másokból kifolyólag, de főleg abból kifolyólag, hogy nincs energia, nincs lehetőség a gazdaság növelésére, és egyetlen kiutat látott a fegyverek gyártását a gépkocsik helyett. Ezt igen sokan nem szeretnék, és megregette a háborúban való aktív részvételt is, és a fiatalság felháborodott ezért. Ez a másik nagy ok, ami miatt úgy áll a Friedrich Merz jelenlegi kancellára, hogy jelenleg áll. De a gazdaság maga elegendő lenne ahhoz, hogy ezt visszafele tudja állítani. De a jelenlegi ellátása a Németországnak az olyan fűtési módokkal, hogy gyertyával melegítsék a fém darabot, és azon melegedjenek, hát ez nem elegendő ahhoz, hogy ezt békésen az emberek, akik kényelmezve vannak szokva, és prosperitáshoz elfogadják. Őneki vége van, én úgy gondolom, és annak a pártnak is, amelyik nem veszi figyelembe az ellenzéket, amelyik többségben van jelenleg, így lehet más a politika. És azt egyszerűen kihagyni a politikai rendezésből, az szerintem egy komolyabb dologhoz fog vezetni, még ennél is. Akit nem tudsz legyőzni, az a kössérsz szövetséget, így lehet valamit eljutni. És ez a nép akarata, én úgy látom. Röviden ennyi Németországról.
Köszönöm szépen László gondolatait, és érdemes még visszahozni azt, amit Szikra Levente egy korábban készült beszélgetésben mondott, és ebből idéztünk, hogy Friedrich Merz egyszer szavazott az AfD-vel együtt, és egy másik nyilatkozatában a bevándorlás negatív hatásait elismerte, majd visszarántották ebből a pozíciójából, tehát hogy ne mondjon ilyeneket. Mi volt az az erő, vagy ki volt, ami miatt, vagy aki miatt ezt kellett tennie? Tehát gyakorlatilag, hogy ugyanazt a politikát folytatta, mint elődei.
Hát leegyszerűsítve ez a sajtó volt. Egy picit mondjuk kiterjesztőbben értelmezve a politikai elit, illetve a vélemény formáló közeg nyomása volt ez Németországban. Ugye a német sajtóról azt kell tudni, hogy a nagyon szabad német sajtóban, ez idézőjelben volt, körülbelül 95%-a balra húz, liberális irányba húz, és csak mintegy 5%-a húz jobb vagy konzervatív irányba. Még a hagyományosan egyébként konzervatív lapok is alapvetően liberális hozzáállással vizsgálják a dolgokat. Ezért számukra szóba állni az AfD-vel, az már önmagában egy felségsértési cselekedet. Úgyhogy tilos ezt. Ugye a Friedrich Merz nagyon jól érzi egyébként, hogy az AfD azért erősödött meg, mert azok az ügyek, amiket az AfD felhoz, azokat az emberek nagy többsége is így gondolja. Csak legfeljebb nem meri kimondani. Ezért az népszerű dolog, amikor ilyeneket mond, kivéve a véleményformáló elit részéről, tehát a sajtón keresztül a véleményformáló elit részéről, ami gyakorlatilag más szavakkal kifejezve azt a helyzetet írja le, hogy Németországban a politikai elit jobban fél a sajtótól, mint a választóktól.
Aztán egy másik kérdés, hogy vajon a választópolgárok hisznek-e a sajtónak, vagy tudnak gondolkodni, tájékozódni. Erről is beszélünk a következőkben, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek röviden a bemondó Ceglédi Edit.
A kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról a végrehajtás teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos teendőkről és a 2026-os költségvetésről is tárgyalt a kormány mai ülésén, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter jelezte, hogy a meghozott döntésekről és a megtárgyalt témákról 17 órától élőben számolnak be a Facebookon, illetve a kormányfő a YouTube csatornáján. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátó helye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán!
Mai témáink a következők. Mit gondol, milyen hatással lesz az Európai Unióra, hogy Németországban puccs hangulat uralkodik a Merz kabinet rendkívüli meggyengülése miatt? És mit szól hozzá, hogy Magyarországon a kis- és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen megnőtt az első negyed évben? Hallgatóink mellett itt van velünk a stúdióban Siklósi Péter, biztonságpolitikai szakértő, a Külügyi Intézet vezető kutatója, és nagyon sok kérdés fogalmazódott és fogalmazódik meg, többek között az, hogy ha már így a kormányzás elején már ilyen népszerűtlen a kabinet, akkor gyakorlatilag még mi várható a következő 3 évben, ha már most ilyen rosszak az eredmények?
Hát az várható, hogyha nem tudnak változtatni, akkor folyamatos veszőfutás lesz a kormányzás. Ugye minél rosszabbak a népszerűségi mutatók, annál idegesebbek a résztvevő pártok, és annál inkább hajlamosak arra, hogy egymásban keressék a hibást, és összeugranak egymással. És ugye ezt, ahogy említettem, lesznek még a 3 év múlva lezajló össznémet választások előtt, ugye föderális tagállami választások, amik ezt a hatást még csak erősíteni fogják, mert ugye ezeken a helyi viszonylatokban más a politikai erőviszony a pártok között, mint össznémet szinten. De például a volt NDK, tehát a kelet-német területeken várható választási eredmények, azok nagyon az AfD felé fogják vinni a súlypontot, ami azt fogja jelenteni, hogy még idegesebbek lesznek a nyugat-német részen bevett pártok, CDU, CSU, SPD, akár a liberálisok vagy a zöldek. És ugye, ha fokozódik ez a rossz hangulat, rossz helyzet, és ezt nem tudják más területen, tehát például a gazdasági fellendülés újraindításával semlegesíteni, akkor nem lesz ebből kiút, ebből a folyamatosan romló helyzetből.
Itt van velünk Attila, kedves hallgatónk is. Jó napot kívánok ön szerint. Mi várható Németországban? Jó napot kívánok még egyszer.
Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát sajnos eljött ez is, ez az idő, hogy most ma kezdik érezni a németek is, a lakosok, hogy tehát nem jó fele megy Németország politikája. És most, hogy jön, tehát eddig jól éltek a németek, minden évben elmentek kirándulni, hogy megengedték maguknak azt, hogy meg lehetett engedni a családoknak, hogy tényleg, hogy kikapcsolódjanak nyarba. De mostan, hogy ilyen lesz a helyzet, ez a saját maguk, tehát a családok saját magukon, a maguk bőrén fogják érezni azt, hogy most meg kell húzni a gatyamadzagot, tehát mindennek felment az arra, és nem tudják, hogy hogy lesz, tehát a jövő, az jövőtél, tehát a fűtéstől kezdve ez az energia, tehát hogy lesz, a közel-keleti válság is tehát kihat, és még ez, hogy a németek annyira fóbiásak az oroszok véget, hogy tehát, hogy ez őket teljesen tönkre fogják tenni. És nem lássak azt, hogy, vagy most kezdik látni azt, hogy a cégek tönkre mennek Németországba, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz ez a nyar, és én csak attól félek, hogy nem, hogy erőszakba fog ez kimenni. Tehát úgy, mint Amerikában, hogy most veszik észre, hogy tehát a közel-keleti helyzet, tehát, hogy ott is felemelkedtek az üzemanyagárak, tehát ott is a lakosok a saját bőrükön veszik észre, hogy ez baj van. Tehát a németek is nagyon-nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ha ők fel fognak lázadni, az futótűzként fog, tehát végigmenni az egész Európa. És ezt nem fogja tudni megállítani Brüsszel. Tehát nagyon-nagyon nagy változásnak kell lenni, és mostan a patriótaknak nagyon jól össze kell fogni, tehát, hogy megfogni ezt a lehetőséget, hogy egy pontok legyenek, úgy, mint ahogy a múltkor mondtam, közös 20 pontot csinálni, írni, megegyezni az összes állammal, tehát a tagállamokkal, hogy legyenek ilyen helyi, tehát minden tagállamnak legyen egy patrióta pártja, amelyik azt összpontosítani tudna Brüsszelbe.
Köszönjük szépen Attilának, közben meg is szakadt a vonal. Egyik hallgatónk azt írja, hogy 2016-ban távoztunk Németországból a migráció miatt, de most várjuk az előrehozott újabb választást és az AfD győzelmét, és szívesen visszatérünk, írja Árpád kedves hallgatónk. Ezt sokszor hallottunk, tehát a műsor 6-7 éves fönnállása alatt rengeteg témánk volt Németországból, és mindig azt hallottuk, hogy na, a német néplélek most már ezt nem nagyon tűri, amit csinálnak a jóléti államból, most már elegük van ebből a gazdasági visszaesésből, a migrációból, a tehetetlen kormányokból, na most és akkor megmutatják, de ez az áttörés már korábban is elmaradt az AfD-vel kapcsolatban. Most is halljuk, hogy tehát, hogy a tartományi választásokon erős az AfD, most valóban hogy látja, tehát lehet egy igazi áttörés, ami eddig elmaradt, de sokat beszéltek róla?
Ugye ismétlem, 3 év múlva lesznek a választások, addig még nagyon sok minden történhet, tehát nehéz megjósolni, hogy mi fog történni 3 év múlva, de az azért elég világosan látszik, hogyha a helyzet továbbra is ebben az irányban halad, ahogy eddig, akkor 3 év múlva nagyon népszerűtlen lesz mindenki más, és marad egy igazi, kipróbálatlan erő, ez az AfD, akiket legfeljebb helyi szinten tudtak kipróbálni, és ez egyértelműen az ő malmukra fogja hajtani a vizet. Ugye itt van egy nagyon fontos, és elhangzott az előző betelefonálótól is, Oroszország kérdése. Ugye azt kell látni, hogy korábban az volt a felállás, hogy a német gazdaság arra épült, hogy az olcsó orosz energiát és nyersanyagokat párosította a magas német munkakultúrával és know-how-val, és a kettőből nagyon magas szintű termékeket hozott létre, amit el lehetett adni versenyképes áron a világ minden részén, például az autóiparban, de egyéb ipari területeken is. Most azzal, hogy Oroszország ebből a háborúja miatt és a rákivetett szankciók miatt kiesett, ez nagyon hiányzik a német gazdaságnak, de nem csak a német gazdaságnak, egész Európa gazdaságának. Ez azt jelenti, hogy Európa addig nem fog talpra állni, amíg az orosz-ukrán háború véget nem ér, és Oroszországot valamilyen szinten vissza nem integrálják ebbe az európai gazdasági vérkeringésbe. A rossz hír az, hogy ezt több mint 4 év alatt nem sikerült eddig elérni. A jó hír azonban az, hogy az amerikaiaknak is ez az érdekük. Ők ezen dolgoznak, eddig még nem sikerült elérni a Trump kormánynak ezt.
Mármint, hogy Oroszországot jobban...
Hát Oroszország és Ukrajnának a leültetése és egy békeszerződés tető alá hozása. Amikor ez sikerül, akkor az amerikaiak gazdaságilag ki fognak egyezni az oroszokkal, és akkor az európaiak is kénytelen lesznek kiegyezni az oroszokkal.
Más megoldás nincs is, hiszen olyan tartalékok vannak, amiket máshonnan nem lehet pótolni, és az ukrán-orosz konfliktusnak ez volt az egyik idézőjelbe, tehát hozadéka, hogy Oroszországot leválasszák Németországról, ami sikerült is, és innen lesz majd a következő lépés, hogy vajon sikerül ezt visszaállítani. De hallgassuk meg másik szakértőnket, Bauer Bencét, az MCC Magyar-Német Intézetének munkatársát, aki a Jó reggelt Magyarországban beszélt erről a témáról. Ebből következik egy részlet, utána pedig hallgatóinkkal és vendégünkkel, Siklósi Péterrel folytatjuk a beszélgetést.
Az a nagy helyzet, hogy a CDU-CSU egy nagyon rossz helyzetet örökölt az előző jelzőlámpa koalíciótól. Ugye Olaf Scholz vezette, szociáldemokraták, zöldek és liberálisok alkotta a jelzőlámpa koalíció. Előzetesen megbukott, nem tudta kitölteni a ciklus, és előrehozott választás volt 2025. februárjában, és a CDU-CSU pártszövetség azzal kampányolt, hogy ennek a rossz politikának véget kell vetni, és nagyon sok dolgot ígértek, egy migrációpolitika fordulat, egy gazdaságpolitika fordulat, és sok dolgot helyeztek kilátásban, mint például az adósságféknek a megtartása, vagy akár szolid gazdálkodás. Na most ebből nemhogy nem lett semmi, hanem még pont rosszabb is lett bizonyos tekintetben, hisz ugye még például példagyanánt a régi koalíció 20 milliárd euró adósság miatt bukott meg, az új kormánykoalíció még hivatalba se lépett, de már felvettek egy 850 milliárdos csomagot. És ezt védelemre akarták költeni, meg klímavédelemre, meg egyébként infrastruktúrára, és most a Német Gazdaságkutató Intézet egy hónappal ezelőtt kihozott egy elemzést, bemutatta, hogy az újonnan felvett adósságnak a 86%-ra nem is erre ment el, hanem teljesen más dolgokra. Ugyanúgy óriási vita van a koalíciós társak között arról, hogy hogy lehet egy munkaalapú társadalmat megvalósítani. Friedrich Merz nagyon gyakran, nagyon értelmes, jó elemzéseket ad a reális helyzetről, csak ugye a politika cselekvés nem következik ebből. Például serkenteni szeretné a németeknek a munkába járását, ugye nagyon magas Németországban home office arány, nagyon kevés a ledolgozott óra, illetve elég sokat betegeskednek a németek, nagyjából egy hónapot beteg egy német munkavállaló, és Friedrich Merz ezt meg akarja változtatni, akár a szociális ellátásokon is akar nyírbálni, és ez a szociáldemokratáknak nem tetszik, és így jutottunk oda, hogy egy év után tényleg csak már 15% gondolja úgy, hogy Friedrich Merz jól teljesít.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Tehát megint csak odajuk adunk ki, hogy látja a problémát a jelenlegi német kancellár, de a koalíciós feszültségek, széthúzások, visszahúzások miatt erre nincs lehetőség, és ha még ki is mondja, abból még bajok is lehetnek.
Hát így van. Ugye Friedrich Merz személyiségét sokan támadták azzal, hogy egy könyvelőnek a személyisége. És hát tényleg, szóval az a helyzet, hogy ebben a helyzetben egy hadvezérre lenne szükség, amelyik, vagy aki új irányt tud szabni a politikának, nem egy könyvelőre, és hát nagyon úgy fest, hogy mégiscsak egy könyvelőjük van, és aki nem tud új irányt szabni. Hiába vannak jó gondolatai, hogy az előbb is elhangzott, teljesen egyetértek Bauer Bencével, hiába vannak jó gondolatai, nem tud új irányt szabni a politikának, és egy folyamatos lassú lecsúszásban vannak. Én egyébként azt se tartom kizártnak, hogy különösen, hogyha jönnek a tartományi rossz eredmények, akkor egy idő után a két koalíciós párt, ugye alapvetően három, de mondjuk a CDU-CSU-t egynek számolva, SPD között olyan mértékben nőhetnek meg az érdekellentétek és a feszültségek, hogy újra egy előrehozott választásra lesz szükség, és lehet, hogy nem tart ki három évig a koalíció.
Mi a véleménye az elhangzottakról, és mit tesz hozzá Péter kedves hallgatónk? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, Jánosi Péter Sámon építész vagyok, akinek Gummersbachban, Köln mellett volt és van a társirodája, és Berlinbe terveztem házakat, és tanúsíthatom, hogy a két szakértő penge pontosan tudják, hogy miről van szó Németországban, méghozzá napra készen. Itt arról van szó, hogy a Németország túl sokat vállalt, mert egy remek vezető elsősorban vállalati szinten, de valószínűleg igaza van annak, aki azt mondja, hogy nagy német kancellár, a nagy német kancellárok közül, akik ebben a válságos világhelyzetben ki tudják rántani Németországot, a négy teher alól, az egyik a migrációs teher, a másik a háborús teher, a harmadik pedig a belső, elsősorban a német lakosság megváltozása, vagyis fogyása, tehát a demográfiai teher, és erre jön rá még az a világhelyzet, hogy tulajdonképpen kiesett Európa a piktisből, a három nagy, Oroszország, Kína és az Egyesült Államok tudomást sem vesz arról, hogy van egy Európa, és a Európa tulajdonképpen a negyedik német birodalom. Úgyhogy a negyedik német birodalom sorsa, Európa sorsa függ Németországtól. Nem kell azért nagyon félteni, mert óriási tartalékaik vannak, de az, hogy megrendül, az megrendítheti azokat a kelet-közép-európai országokat, akik Németországra felé imádkoznak az ima szőnyegen, így a mostani magyar kormányt is. Tehát itt a gazdasági megrendülés magával ránthatja azokat is, akik pillanatnyi hatalmukat a német kapcsolatainknak köszönheti.
Köszönöm szépen, és akkor Ferencet is meghallgatjuk. Természetesen nem újdonság, hogy ma is sokan szeretnének hozzászólni, és szakértünk véleményére is kíváncsiak. Jó napot kívánok Ferencnek!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit és a szerkesztő urat is. Hát én nem győzök csodálkozni, azon némelyik betelefonáló azt mondja, hogy a Friedrich Merz az egy jó vezető. Elnézést, 50 éve élek Münchenben. Ismerem kezdetű fogva az egész bandát. Tulajdonképpen úgy a körömbe, úgy, mint valamikori munkatársommal, meg rengeteg emberre tartom a kapcsolatot, különböző, úgymondom, szervezetekben részt veszek. Egyhangú a véleményünk. Ettől butább ember még nem volt Németország kormányzója. Egyszerűen tulajdonképpen ezt Merkel egyből elvágta, ahogy Merkel kormányra került. Volt neki egy kijelentése, azt úgy nélik, hogy az adóbevallást csinálni Németországba, az tulajdonképpen a világ legnehezebb dolga, és ő azt mondta akkor, hogyha ő finanszminiszter lenne, akkor ő egy sör dekel, tehát ez egy ilyen kerek kis lapocska, amire a sörborot rakják, ő arra meg tudná oldani, mert olyan egyszerű, leegyszerűsítéssel megcsinálja az adóbevallást. Ekkora nagy bejelentésénél két hét múlva Merkel elzavarta, semmiféle pozíciót nem adott neki. Na most élem szépen, hogy mi történik Németországban. Németországban miután megtörtént a választás, az úgynevezett FDP pucs, és ugye új választások történtek a Schulz kormányzó és kancellárral szemben, én megmondtam, hogy ez a párt két évet nem él át, csak most az a nagy bosszúság, hogy nem tudnak mit csinálni. Ugye Merzet nem kívánja senki már, csak a háta közepére se, de nem tudnak mit csinálni, mert most, ha új választások vannak, akkor az AfD tulajdonképpen úgy nyer, mint a sebes vonat. Csak hogy az a helyzet, hogy senki nem akar velük koalícióba lépni. Na most itt az a kérdés, egyetlen egy kérdés marad, hogy meddig bírja ezt a koalíciót az SPD. Ugyanis senkinek semmiféle elképzelése a jövőbe, hogy lenne jobb, vagy mit kellene tenni ahhoz, hogy a gazdaság tulajdonképpen előre tudjon lépni.
Na most, bocsánat, itt egy fontos dolgot, hogy meddig bírja a koalíciót az emberek, a választópolgárok ezt meddig bírják, hogy gyakorlatilag kapnak egy ígéretet, szavaznak másra, és már egy év múlva ismét egy népszerűtlen kormánnyal találják magukat szembe.
Na most itt azon a helyzetben szerkesztő úr, hogy bocsánat a kijelentése, nem jut eszembe más magyar megfelelő szó. A német népből egy birka népet sikerült nevelni, aki most jelen pillanatban már nem megy ki az utcára méltatlankodni vagy tüntetni. Kimennek a palesztinok, meg kimennek az arab állam, úgy mondom, nemzetiségűek, de a német állampolgárnak már elege lett. Már nincs, aki kimenjen, én sem mernék kimenni.
Pedig ez, bocsánat, azért furcsa öntől hallani, mert szerintem az elmúlt években sokat beszélgettünk, és pont ön is mondta, meg mások is, hogy ha a német nép egyszer azt mondja, hogy elég, akkor aztán ott megrendül a hatalom.
Nincs.
Most már ilyen
nincs,
sincs.
Bár, nincs, bár,
tehát, hogy türelmes, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy na, most elég.
Akkor
már ilyen sincs.
Most egy szóban meg tudom mondani, jelen pillanatban az van Németországban, mint valamikor volt az NDK-ban, ezt NDK-soktól tudom, hogy tulajdonképpen bezárták az ajtót, és nézték a nyugati tévét, vagy Németországban más tévét néznek, de tulajdonképpen nyíltan az utcán kiállni, hogy én az AfD-t választom, már nem meri senki.
Talán a szavazófülkékben. Köszönjük szépen Ferencnek Németországból. Mi várható, kérdezem záró gondolatként Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőtől. Tehát egyrészt kihúzza-e ez a kormány, és mikor mondja azt a német nép, hogyha nem is az utcán, hanem a szavazófülkében, hogy most aztán már tényleg változást akarnak.
Igen, hát ugye az nem németes cselekvés, hogy az utcán mondják, de hát előbb-utóbb a szavazófülkének a magányába. Ugye ott már egy idő után nem számít, hogy mit mond neki a sajtó. A saját élethelyzetéből, a saját tapasztalatai alapján fog szavazni. És minél tovább tart ez a fajta szenvedés, ami a politikai értelembe vett szenvedés, ami a mostani kormány alatti időszakot jellemzi, annál nagyobb erővel fogják elutasítani. Mondom, nem biztos, hogy kihúzzák egyébként a 3 évet. 3 év az nagyon hosszú idő. Ha ez így folytatódik tovább, akkor súlyos, nagyon súlyos problémákkal fognak szembenézni. Hogyha egy kis szerencséjük van, és lezárul a közel-keleti válság, esetleg megoldódik egy békeszerződéssel az ukrajnai háború, és újra lehet kereskedni Oroszországgal, akkor ez egy kis fellélegzést adhat nekik, és akkor valószínűleg kevésbé lesz súlyos a jövő ennek a koalíciónak.
Már csak azért is, mert ahogy hallhattuk, rengeteg tartalék van Németországban, annak ellenére, hogy igen, rosszak a gazdasági körülmények.
Hát, a legkevésbé eladósodott európai ország, vagy az egyik legkevésbé eladósodott európai ország, tehát itt vannak a tartalékok.
Nagyon szépen köszönöm Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőnek a beszélgetést, akivel majd egy következő alkalommal folytatjuk, hiszen rengeteg megválaszolatlan kérdés maradt még, így például a német NATO viszonnyal kapcsolatban is, meg az, hogy ez az eurázsiai együttműködés hogyan lehetne újra életképes, és hogy ennek mi lehetne a hozadéka majd a német fél számára. Szerintem egy következő alkalommal innen folytatjuk. Köszönöm
nagyon
szépen.
Nagyon szívesen. Köszönöm a meghívást.
7 perc múlva, itt 5 óra, itt a Jó Napot Magyarország. Folytassuk azzal, hogy új szintre lépett a hazai kis- és középvállalkozók együttműködési hajlandósága, ugyanis a 2026 első negyedévére vonatkozó bizalmi index felmérés szerint már 10-ből 6 vállalkozás nyitott arra, hogy partnerségre lépjen más piaci szereplőkkel. Az adatok egyértelműen jelzik, hogy a cégek egyre inkább felismerik a közös fellépésben rejlő lehetőségeket, és a korábbinál több területen keresik aktívan a stratégiai együttműködésüket versenyképességük megőrzése érdekében. Új üzleti modell körvonalazódik tehát a KKV-knál, mindinkább előtérbe kerül a partnerség a versengés helyett. Valóban így van, ez látják-e önök ezt, és valóban ez egy újfajta gondolkodásmódot jelenthet-e a jövőre nézve, amolyan kitörési lehetőséget, új megközelítést, új szemléletet, mi a véleményük erről? Mielőtt elmondják, hallgassuk meg, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tőkealapkezelő ZRT vezérigazgatójának, Bánfi Zoltánnak mi volt erről a véleménye. Jó reggelt Magyarországban, a riporter Király Levent. Volt.
Miért döntöttek úgy, hogy 50 milliárd forinttal megemelik a Demján Sándor tőkeprogram keretösszegét? Kik vehetik igénybe, és milyen beruházásokra használhatják fel a kapott tőkét? Illetve hát miben más ez, mint egy hitel?
Leginkább annak köszönhető a véleményünk szerint, hogy a vállalkozók megérezték és megértették a változókor hívó szavát, és látják azt a finanszírozási szerkezetükben a hitel struktúrák mellett alkalmas és megfelelő, sok esetben kedvezőbb is egy tőkefinanszírozás, és ennek volt az első ilyen fecskéje KKV-k számára a Demján Sándor tőkeprogram, egy 100 milliárd forintos kerettel, de egy elég komoly érdeklődés alakult ki január elejére a program iránt, akkor fel is kellett függesztenünk a további jelentkezést, és azt látjuk, hogy a program alkotók, és akik ezt a forrás biztosítják számunkra, ők is úgy látták, hogy egy jó úton haladunk, jó úton haladnak a KKV-k is, és erre szükség van ennek a programnak a folytatására, ezért megemelték 150 milliárd forintra a keretösszeget. Ezt olyan KKV-knak ajánlják, inkább ilyen kis és középvállalkozók számára, a középvállalatoknak talán az alsó szegmense, akik már stabilan működnek, legalább 2 lezárt üzletével rendelkeznek, átlagban elérnek 300 millió forintos árbevételt per év, és legalább 2-3 fő foglalkoztatottjuk van, 2 egyébként a szigorú szabály, amit nézünk kell, annyi foglalkoztatottnak lennie kell a cégnél, és ami a legfontosabb dolog, szeretnének egy türelmesebb növekedési finanszírozási elemet. És ilyen szempontból ez azért kedvezőbb, mint egy bármilyen típusú hitel, akár egy kedvezményes hitel, mert mi olyan szempont türelmesebbek vagyunk, hogy egyrészt a futamidő végén 6 év után kell visszafizetni a teljes összeget, és a kamatfizetés is egyébként a kamat az 5%, ebben minden benne van, tehát nincsen semmilyen egyéb rejtett olyan költségelem, ami egyébként egy hitel esetében előfordul. Tehát ez az 5% akkor is, hogyha vissza akarja fizetni, akkor is ennyi nincsen folyósítási díj, semmilyen extra nincsen. Ez a kamatfizetés is évente egyszer kell, hogy megtörténjen csak. Tehát ez egy türelmesebb és a növekedést elősegítő forrás mindenképpen, amit itt igazából biztosíthatunk a számukra, és meg tudják valósítani azokat a beruházásokat, amire azt gondolják, hogy több idő kell, ezt erőre forduljon.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Jó napot, Magyarország! Juhász Zsoltal.
5 óra van, most híreink következnek. A bemondó Ceglédi Edit.
A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását. Ezt Sőjök Tamás mondta az Indexnek. A köztársaság elnök úgy fogalmazott, az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált a köztársasági elnök interjújára. Azt írta, Súlyog Tamás az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott, ezért távoznia kell. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét. Egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan. A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalában lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Havasi Bertalan feljelentésére Magyar Péter egy kommentben reagált a közösségi oldalon, a telex.hu vonatkozó cikke alatt. A miniszterelnök azt írta, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffia tagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc, a Nobel-díjas tudós, az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátó helye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 18:00 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a MÁV infóvonala 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Dunanapokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzetközi összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények várják. A nyitónap eseményén, estéjén a Csináljuk a Fesztivált koncert idézi meg generáció kedvenc dalait Korda György és Balázs Klári és Mező Misi fellépésével. A fesztivál záró koncertjét a Tankcsapda adja. Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre.
Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
5 óra múlt 5 perccel, gondolkodjunk együtt a műsor második részében arról, hogy Magyarországon a kis- és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen megnőtt az első negyedévben, ahogy utaltunk is rá az előző óra végén. 10-ből 6 vállalkozás nyitott arra, hogy partnerségre lépjen más piaci szereplőkkel. A cégek egyre inkább felismerik a közös fellépésben rejlő lehetőségeket. Van ennek reális alapja? Erről beszélt egy összeállításban Bánfi Zoltán, szintén a műsor végén, tehát az óra végén, és most ismét hallgassuk meg egy részletet ebből a beszélgetésből. Bánfi Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tőkealapkezelő ZRT vezérigazgatója, a Jó reggelt Magyarország műsorában a Demjás Sándor program tőkebővítéséről beszélt.
Volt egy két hónapos pauzaszünet, ez azért volt, mert ahogy mondtam, nagyon komoly érdeklődés volt a program iránt, és átmentek ezen a előbb is elmondott KO kritériumokon előregisztráción a kedves KKV-k, és azt láttuk, hogy ezt fel tudjuk dolgozni, és pénzhez tudjuk juttatni őket a döntési folyamat végére, az semmiképpen nem szerettük volna azt, hogy még sokan jelentkeznek, és a végén forráshiány miatt kelljen majd pár hónappal később őket elutasítani. Tehát igazából ezért történt ez a felfüggesztés, és azt lehet látni, hogy a mostani nyilván nagyon rövid időtartamot tudok az elmúlt pár órát, hogy azonnal beindult újra a jelentkezés, és komoly érdeklődés adatkozik a program iránt újra. Az, hogy ez meddig lesz nyitva, nem tisztem azt most megítélni, bízom benne, hogy tovább. Egyértelmű, hogy mondtam is az előbb, látszik az, hogy a tőke megjelent a vállalkozó gondolkodásába, és abszolút, amikor gondolkodnak egy új beruházáson, akkor ez már egy ilyen szóba jöhető olyan változat, ami sok esetben megelőzi akár egy kedvezményes hitelt, vagy akár ami a legjobb szerintem a kettő kombinációjaként jön létre, az a beruházás.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Versengés helyett tehát partnerség, a tőke és a hitel tehát nagyon vonzó, új beruházások indulhatnak a következő időszakban, nagy tehát az érdeklődés a Demján Sándor tőkeprogramra. Mi a véleményük erről, mit érezhetünk mi ezekből a mindennapokban? A KKV szektor tehát újra erőre kaphat, azt a fajta területet, amit mondjuk a nagy multicégek jelenítenek meg, nyilván az egy másik része a gazdaság fejlődésnek, de a KKV-knak is olyan szerepük van, amik egyedivé teszik az ő munkájukat. Itt van velünk második témánk első hozzászólója, Zsolt a vonalban. Jó napot kívánok!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőt és a stábtagjait. Most így, ahogy a napközben hallgattam a Kossuth Rádiót, és a műsor felvezetője kapcsán kerestem rá én is a Demján Sándor programra, és én is, mint egyéni vállalkozó, és úgy, hogy több területen is van érintettségem, illetve van egy minimális agrár területi szintős termelőként. Valójában az a tapasztalat, hogy Egy országban egyszerre van szükség a nagyvállalatokra is, most a szónak jó értelmének multicégekre, akik akár több száz munkáját is tudnak teremteni, óriási gyártósorokkal rendelkeznek, és tényleg a gazdaság bármelyik területén tudnak óriási termékmennyiséget állítani, de saját és szubjektív véleményem az, hogy szükség van azokra a kis és középvállalatokra, a KKV-kra, amelyek rendelkeznek akkora rugalmassággal, hogy egy változó gazdasági helyzetben, mint például most ugye ez a olajválság, ami kialakult, és ugye esetlegesen, ha át kell állni egy másfajta termelésre, egy kisebb gyártósorral rendelkező KFT kisvállalkozás, vagy akár egy egyéni vállalkozók, ahol esetleg sok a kisebb mértékben folyik a termelés, nagyon könnyen tudnak változtatni. Egy nagy gyártósort, ami mondjuk több milliárdos beruházással valósult meg, ott azért a megkörülés is sokkal hosszabb. Egy kisvállalkozás rendelkezik azzal a rugalmassággal, hogy nagyon gyorsan tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és csak a saját vállalkozáson veszem alap, hogy a turizmus szervezéstől a vadászaton át egészen ugye a gyümölcsfeldolgozási mindenben van rész, így azt jelenti, hogy a gazdasági helyzetnek, vagy éppen a piaci igényre megfelelően tudunk egyik oldalra átcsoportani a másikra, és így folyamatosan egyfajta folytonosság látható. És egy ilyen program, mint a Demján Sándor program is, vagy azok a vállalkozói hitelprogramok, amelyek az elmúlt években megjelentek, mind-mind ezt segítették elő, mert egy jó hitelkonstrukcióval, megfelelő kamattal, alacsony THM-mel, főleg úgy, hogy fix kamatozások voltak, könnyen fel tudtuk építeni egy 3-4 éves időintervallumra, és ki tudtuk termelni könnyen ennek a visszafizethetőségét. És mondhatjuk azt, hogy igazából még nem is egy tőzsdéinjekcióra volt szükség, hogy áthidaljunk egy nehéz időszakot, hanem pontosan az, hogy szintet tudtunk lépni. És én ebben látom nem csak Magyarország, Európában is a lehetőségeket, hogy a nagy cégek mellett meg kell jelenni ezeknek a kisebb vállalati támogatásoknak is, pontosan azért, mert egy széles kört jelentenek, és a munkaerőpiacon is azért egy óriási lehetőség. Hiszen mindenkit nem tudunk beintegrálni mondjuk a gyártósorok mellé, de Magyarország például abban a szerencsés helyzetben van, akár a kata, akár az általányadós adózási forma miatt, hogy akár részmunkaidőben is tud az ember vállalkozni. És a munkahelye mellett a szabad idejét hasznosan tudja kihasználni, és olyan termelést tud megvalósítani, vagy olyan szolgáltatást tud megvalósítani, amivel az adott régióban, térségben, ha csak mikrotérség, település szinten gondolkodunk is, egy stabil jelenléttel bír. És ezzel gyakorlatilag a munkaerő stabilitását, a munkaerőpia stabilitását is megvalósíthatjuk.
Nagyon sok érdekes dolgot említett. Az együttműködés az mennyire tud megjelenni ebben a dologban? Tehát akár turizmus, akár mezőgazdaság, hogy mondjuk az egyik KKV-nak a profilja a gyümölcsfeldolgozás, a másiknak meg mondjuk a termesztés, harmadiknak a tárolás, tehát hogy átlássák ezt az egész láncolatot.
Pontosan ebben van a lényeg, én Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegye, Szatmár és Beregi régiójában élek, és mi itt felismertük azt, hogy egymásra is szükségünk van KKV-knak. És például a turizmus, ami itt a térségben ugye egy feljövő ágazat, látjuk annak a lehetőségét, hogy a turizmus az ön által említett területen, például a gyümölcs feldolgozás, tehát az agrárium világában egy lehetőséget jelent. Hiszen ott, ahol gyümölcsöt dolgozunk fel, ott van egy érdekes gyártástechnológia, ami turisztikailag, értsük jól, eladható. A fogyasztói oldala, a gasztronómia oldala megint jól eladható, erre rá tudunk szervezni szabadidős tevékenységeket, programokat, különféle látogatótereket megnyitni, faluházakat, múzeumokat, és igazából ezeknek a működtetése mindannyiunknak a közös érdeke, tehát azzal, hogy társulunk egymással, és ha még nem is egy olyan mértékű gazdasági társulás, hanem csak egy együttműködés, vagy mondjuk egy mikrotérségi együttműködést valósítunk meg, leülünk egy kerekasztal mellé, és mindenki hozzáteszi a magáit, és még ez nem is kell ügyvédek által ratifikált szerződés. Ezen gyakorlatilag kialakul egy kölcsönös függőség is, mert hogyha az egyik területet elhanyagoljuk, akkor az a másik területre is hatással lesz, és így mindenkinek, aki része ennek a társulásnak, vagy nevezzük inkább úgy, hogy összefogásnak, gyakorlatilag mindenkinek érdeke is lesz, hogy a másiké is ugyanolyan jól tudjon működni, mert egymás által tudunk épülni, és én szoktam mondani a Biblia igét, hogy egymás hite által meg egymás munkájától is épülünk.
És még egy fontos gondolat, hogy a hitel az most már nem azt jelenti, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, hogy kényszer, hanem egyfajta lehetőség, mert olyan konstrukciók vannak, hogy érdemes azzal élni. Ahogy ez mondjuk Nyugat-Európában, hát nyilván itt a történelmi folyamatok miatt másként viszonyultak a vállalkozók is a hitelhez, de Nyugat-Európában ez egy természetes dolog volt az előrejutás érdekében, jó föltételekkel.
Igen, valójában az a tapasztalat, hogy egy pályázatnál, főleg ugye egy olyan területen, mint az agrárium, ahol nehéz kiszámolni a termést, ott a pályázat az gyakran jelentheti a csődöt is. Mert ha nem tudja hozni azokat a számokat, nem tud akkor a termelés biztosítani, akkor is az hitel visszafizetését akkor is meg kell tenni, sőt, még tudja, mivel nem tud teljesíteni a kritériumokat, ezért mínuszpontot is kap, vagy esetleg vissza kell fizetnie, vagy vissza kell adnia. Egy hitelkonstrukció kapcsán sokkal könnyebben tudunk előre számolni, és hogyha nincs is egy sikeres mezőgazdasági évünk, akkor sem kell attól félnünk, hogy esetleg azért kapnám mínuszpontot, mert nem tudtuk azt a mennyiséget meghozni, mert az időjárás közben szól.
Köszönöm szépen Zsolt gondolatait, és még rövid időnk maradt, hogy Saroltával is beszélgessünk erről a témáról, aztán szerintem ennek majd egy hosszabb lélegzetvételű időt is szentelünk. Itt van tehát Sarolta, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Hát én nem tudok ilyen professzionális véleményt mondani, mint itt az előttem szóló, és azért azért annyira nem is ezt a részét fejteném ki. Hát kicsit ilyen pessimista módon én nekem az jutott az eszembe, hogy most tudjuk, hogy a Krausz Ferencnek volt egy, vagyis hát mindig megvan ez az alapítványa, aminek azt gondolom, hogy ember nem volt az országban, aki ne örült volna, hogy van egy olyan Nobel-díjas tudósunk, aki alapítványt hozott létre, Nobel-díjasokat hoz ide, és akkor a saját pénzén, illetve az ország által, kormány által támogatott pénzből tehetségeket nevel ki.
De aztán van itt egy másik néve, a Demján Sándor program, ami szintén
van,
nagyon érdekes. Ön egyébként használta, vagy van valamilyen vállalkozása, ami igénybe tudja venni?
Igen. Hát ezt én most éppen a családból úgy néz ki, hogy esetleg valaki, csak ezt elnézést, hogyha kicsit hosszú voltam, én csak attól tartok, hogy nehogy valami hasonló dolog történjen, hogy ugye elindul a nagy lelkesedés, és beindulnak esetleg tőkével, pénzzel, energiával, ötlettel, lelkesedéssel vállalkozások, és akkor jön ugye a most tehát a külőközi egy bot, és akkor mindaz, amit emberek belefetszoltak, jó szándékkal, alapítvány, stb., akkor esetleg az ez, egész kódban megy.
Én most a működő dolog, ugye ez a Demján Sándor program, és ugye itt van ez a kimutatás, hogy 10-ből 6 vállalkozás partnerségre képes lépni egymással. Tehát ön látja azt, hogy mindig azt mondták a magyar vállalkozásokra, hogy ilyen önálló bozót harcosok, de záró gondolatként, hogy látja, tehát szükség van arra, hogy szóba álljanak egymással a vállalkozások?
Én azt gondolom, hogy ennek mindenféleképpen nagy jelentősége van, meg nagyon fontos. Sőt, azt is hallottam, hogy középvállalatok most már hogy kikerültek már kvázi külföldre, és hogy haladnak, és hogy hatalmas nagy ötletek vannak. Csak mondom, én nekem az a rossz érzésem, ami egyébként nem jellemző rám, hogy nehogy itt olyan dolgok történjenek, ami egyébként már volt a módban, nem az elmúlt 16 évben, hanem előtte, hogy
bízunk benne, hogy nem.
Amen, így legyen.
Köszönöm szépen, a saját tapasztalatét szerintem legközelebb mondja el mindenképpen, mert ez tényleg nagyon érdekes ez a fajta kimutatás, egy bizalomindex fölmérés, hogy végre 10-ből 6 vállalkozás képes arra, hogy szóba álljon egymással, és a közös fellépésben rejlő lehetőségeket is felismerik. Köszönjük ezzel a témával szerintem, tehát akkor érdemes majd nekünk is foglalkozni bővebben. A holnapiak pedig a következők. Mit szól hozzá, hogy egyre több magyarországi településen tárnak fel azbest szennyezést? Miért most derült ki, és ki okolható a környezetszennyezés miatt? Ő szerint az indulatok vagy a blitzelők miatt éri támadása jegyellenőröket a vonaton? Ezek holnapi kérdéseink. A mai adás szerkesztője Tarics Péter, a telefonnál Graf Kornélia és Nagy Bárint fogadta a hívásokat, a hangmérnök Rozbora Zoltán volt, nevükben is elköszön Juhász Zsolt. Viszont hallásra.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóris Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmos trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ádám Martin távozik Paksról. Bartalis István számára véget ért a jégkorong VB. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol a második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Ádám Martin a tegnapi érem átadó után nyilatkozott az M1 stábjának.
Azt gondolom, hogy az egész szezon nézzük, akkor ez egy bravúr, hisz átalakulóban volt, van a csapatunk, több fiatal játékos is szerepet kapott, úgyhogy azt gondolom, hogy a végén ez a harmadik hely megszerzése. Ez egy bravúrnak számít, nyilván örülünk neki, úgyhogy folytatódni fog szerintem ez a csapat átalakulása, nyilván a fiatalabbak már kicsit érettebbek, úgyhogy ilyen szempontból pozitívan várassuk a folytatást. A szerződésem az június 30-án lejár, és távozni fogok a Pakstól. Nem hosszabbítsuk meg a szerződésemet, igaz a Paks szerette volna, de közös megegyezésre mondhatom így a családdal elbeszélve. Úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson. Nagy szívfájdalom, ha mondhatom így, hisz Pakson lettem valaki, hogyha mondhatom így, tehát válogatott játékos, stb. Gólkirály, évjátékosat el lehetne sorolni, de szép eredményeket értem el itt. Ez az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb az, hogy Szeged vagy más, ez majd a jövő zenéje.
A Puskás Akadémiában szereplő Lárosz Duarte, valamint a Videoton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc Zöldfoki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő június 11-én rajtoló tornán a H-csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörést szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek majd pályára, az ellenfél Anglia lesz, a csoportban pedig Panama és Gána szerepel még. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba-Fehérvár csapat kapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon szerepelt. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén sérülés szenvedett Bartalis István, a magyar csapat csatára, ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A miaink a mai szünnap után holnap este 20 óra 20 perccel a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. Virányi Zsolt Stipsic Bencével beszélgetett, a hátvéd már előre tekint, de azért az osztrákok elleni vereség is szóba került.
Itt kell annak kell figyelni, hogy ne kerüljünk ennyit ember hátra. Nem mondom, hogy radikálisan meg kell változtatni dolgokat, csak nem szabad ember hátra kerülni, és nem szabad egyszerű helyzeteket adni az ellenfélnek.
Egy-egy után ott a harmadik-harmada figyelmeztető jel az is, hogy kétszer is bal oldalról lőhettek, és abból mind a kettő gól lett, és hát takarnak természetesen a kapu előtt. Hogyan lehet ezt egy kicsit jobban megoldani?
Az ember hátrányos lövést van, amit föl kell adni, egyet többen vannak, az egy olyan szituáció, ahol azt a lövést föladjuk a rövid fele, most pont azt a fél centi, ami ott volt a brunya válla fölött, azt megtalálták. A második nem volt emberős, az egy odmáras volt, és ráadásul a mi védőnkről pattant be, szóval ott is ez...
Mondom,
nem
szabad, a védőnkorcsa
igen, nem szabad ilyen helyzeteket adni, hogy emberfölényes szituációval el tudjanak szaladni ellenünk.
3-2-nél ott mi múlik, csak hogy még gyorsabban, vagy már ott tényleg hiányzik az a lendület a végén, hogy be tudjuk lőni az üres kapu szituációban a 3-2-nél, hogy mondjuk hosszabbításra mentsünk egy meccset.
Hát szerintem ott volt körülbelül 8 gól helyzetünk abba a szekvenciába. ha az egyik 2-3 centivel arrébb megy, akkor ott van. Nem az volt, hogy nem dolgoztunk ki egy helyzetet se ott üres kapunál, egyszerűen nem mentek be, ugyanúgy erőlködni kell tovább, és ez az utolsó 1 centi, ha egy picit jobban talál, de egy picit jobban pattanjon, de ez nem olyan, hogy akkor most mindent meg kell változtatni, mert megvoltak ott a helyzeteink. Többet kell kreálnunk alapból 5-5-be.
És egyébként eddig ezen a VB-ben, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a VB-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
Így van, hát hokiba az a fő. Tehát az százalékosan az nyert több meccset, aki az első gólt szerzi. Nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetést. De én azt gondolom, hogy talán az utóbbi 2 meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a 2 hátrányban voltunk, és nem törte meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Most már nem volt elég ott a végén, de én azt gondolom, hogy az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, az kell tovább menni, de igen, hát szerencsésebb lenne a vezetni. Természetesen azt akarunk minden meccsen.
Mennyi pihenő kell? Ugye egy nap most jön, és sőt, hát majdnem 2, mert kedden késő este játszottak 20-20-ra a britek ellen.
Igen, hát most van egy szűnnapunk, ott van lehetőség kielemezni az elmúlt 2 mérkőzés, megnézni, mi működött, mi nem, lesz lehetőségünk talán edzeni is egyet, szóval egy picit dolgozni dolgokon, és felkészülni a britekre. És fizikálisan is egy picit segít, azért back-to-back-ek azok nehezek, fárasztóak, itt elég magas tempó ezeken a meccseken, szóval jót fog tenni, remélhetőleg rengeteg energiát tudunk összegyűjteni abban abba.
Most pedig vízilabda. A hétvégén a Ferencváros bejutott a Női Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UVS-e otthonában. Leimeter Dóra, a Fradi balkezes szélsője, a Nemzeti Sportrádió vendége volt, Tóth Bélával beszélgetett.
Sokkal jobb csapat az UVS-ennél. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk azon a mérkőzésen szinte minden húzásunk bejött, és nagyon tényleg összeszedetten és koncentráltan tudtunk játszani. És tudtuk azt, hogy lesz ugye egy hónapos szünet a 2 meccs között, és főleg így utólag visszagondolva is azért nagyon jó, hogy ez egy 7 gólos különbség lett, mert azért nagyon nem jól kezdtük mi ezt a második mérkőzést, és nyilván tudatalattiban szerintem azért mindenkiben benne volt, hogy a 7 gól azért az nagyon sok, és nyilván más lelkülettel száll bele mindenki egy ilyen mérkőzésbe, és az UVS-e pedig úgy kezdte el, ahogy neki el kellett kezdenie, hogy tényleg így nekünk esett, és mindent egy lapra feltett, és nem is voltunk még mi azon a hőfokon a meccs elején, és pont amiatt is jó, hogy volt ez a 7 gól, hogy azért 6-3-nál 5-2-nél nem kellett azon izgulni, gondolkozni, hogy azért itt elfogyott az előny, hanem hogy még mindig tudtunk gazdálkodni, és ezáltal volt nekünk időnk így a mérkőzésbe belejönni, úgyhogy nagyon kellett az, hogy mi azon az első meccsen ennyire jól tudtunk játszani.
Egymást követő 2 évben sikerült bejutni a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe. Van ilyenkor időtök megállni, és mondjuk visszatekinteni, értékelni, hogy azért ez óriási siker?
Mi szeretünk azért erre időt szánni, igen, hogy tényleg azért nagyon gyorsan jönnek egymás után a meccsek, azért most is ugye csütörtökön már a bajnoki döntőben vagyunk érdekeltek, de tényleg ezek ilyen akkora sikerek, és igenis meg kell ezeket ünnepelni, mert azért az ember életében nem feltétlenül sokszor van ilyen, hogy bejut egy Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, úgyhogy mi ennek igyekszünk teret adni, hogy tényleg ezeket át tudjuk élni, hiszen ezért dolgozunk minden nap, hogy ezeket elérjük, és hogy erre úgy tekintünk, hogy jó, ez is megvan, akkor tényleg nem szabad ezt saját magunkban úgymond ledegradálni, hogy jó, ezt is elértük, és ez a kötelező, mert ez egyáltalán nem egy kötelező valami, hogy mi bejutunk a Final Four-ba, úgyhogy mi nagyon igyekszünk tényleg ennek teret adni, hogy át tudjuk ezt élni, és tényleg úgy tudjuk ezt értékelni.
Milyen célkitűzése vágtatok neki egyébként ennek a Bajnokok Ligája idénynek? Gondolom azért a 4-es döntő ott lebegett a szemetek előtt, mint egy elérhető cél, de vannak ennél mondjuk vérmesebb remények.
Azért úgy indultunk neki, főleg a tavalyi szezon után, ott azt gondolom, hogy azért egyáltalán nem volt elvárható tőlünk, hogy bekerülünk a 4-es döntőbe, ott az nem is az, hogy csoda volt, de azért az egy nagyobb bravúr volt, azért idén úgy lett összerakva a csapat, hogy amellett, hogy már egy nagyon jó magja volt a csapatnak, azért nyilván olyan játékosokat igazoltunk, akik segítenek nekünk ahhoz, hogy érmet tudjunk nyerni a Final Four-ba, úgyhogy igazából így kimondatlanul ez a cél, hogy idén az érmet azt sikerüljön elhoznunk valamelyik szint.
Leimeter Dórát hallották, a teljes beszélgetést 18 órától hallhatják a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában. Bondár Anna megőrizte 2 héttel ezelőtti 58. helyét, míg Udvardi Panna 3 helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Gálfi Dalma 2 pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Maruzsán Fábián jegyzik a legmagasabban a magyarok közül, 3 helyet visszacsúszva 52. Fucsovics Márton pedig 2-t rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Jannik Sinner vezeti. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8-at döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. A 7. helyen kiemelt Udvardi a belga Van den Winkel ellen nyert 6-4-6-2-re, míg az 5. rangsorolt Bondár ellenfele a szlovén herzog 1-1-es játszmaránynál feladta a mérkőzést. A strasbourgi tornán Stolnár Fanni az amerikai Asia Muhammad oldalán pedig negyed döntőbe jutott, miután döntő rövidítésben vertek egy japán-tajvani párost. Kedves hallgatóink, ennyi fért most a Nemzeti Sport Krónikába. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.